anélkül, hogy itt a nyelvészeti fejtegetésekbe belebonyolódnánk, de azt azért érdemes talán megjegyezni, hogy ugye itt még a egységesnek mondható irodalmi nyelv állapot előtt vagyunk. Ha így nézzük, akkor milyen érzékkel nyúlt Szenci a nyelv problémáihoz, tehát a nyelvtan, illetve a szótár révén?
Na most ugye itt ez nagyon izgalmas kérdés a 16. század nyelvszemléleten. Mint említettem, ugye a glottomachia, tehát a nyelvek versengésének az elméleti konstrukciója akkor nagyon fontos, ihlető és sugalló. Másfelől pedig a kor nyelvfölfogását jellemzi az, hogy mennyire találnak utat, vagy mennyire tudják összekötni az adott vulgáris nyelvet, mondjuk például a szentírással. Az tudott dolog, hogy a 16. században Magyarországon is megszületik a héber magyar nyelvrokonításnak a konstrukciója. Ezt Szilveszter János is mondja. Mások is tesznek erre utalást. Szenci szótárának a 604-es szótárhoz barátok írnak ajánló verseket. Ezek között az ajánló versek között találunk olyat, ami nyilván Szenci ösztönzésére az deklarálja, hogy a magyar nyelv az így a hébernek rokona. És büszkén mondják ezt, hogy a hébernek rokona, mivel hogy ez egy rangot ad. Tehát nyilvánvaló, hogy egy nyelv a szent nyelvek valamelyikének rokona, hát ugye ez az alkalmas arra, hogy ugye ismeretlenségünk egyfelől nyomasztó, az, hogy nem hasonlítunk egy európai nyelvre sem, ugye egyetlen vulgáris nyelvre sem hasonlítunk, de mégis van egy nyelv, amelyikhez hasonlóságot mutathatunk föl, ez pedig maga a szent nyelvek közül a héber. Tehát mégis van egy egérút arra vonatkozóan, hogy a magyar nyelv egy roppant izgalmas kultúrás presztist szerezzen ezáltal. Most persze ez egy érdekes, mert azért Szenciben ez nem egyértelmű. Ő ennek enged olykor ennek a héber-magyar rokonság tudatnak, de azért nem átütő. Szóval ez a magyar-zsidó nyelvrokonság tudat nála itt megjelenik, de utána ez kicsit tompul. Megjegyzem, hogy a 16. században a német protestantizmusban számos olyan szerző van, aki hát egész elképesztő fantazmagóriákat épít föl, például a német és a zsidó nyelvnek a rokonságára vonatkozóan. Aztán majd onnan is kopik, de a 16. századot átjárja ez az elképzelés, hogy ugye a nyelveknek ezt úgy mondjuk, hogy monogenetikus föltevés. Ugye itt volt egy nagy, ugye egyértelmű, hogy a tudományok értelmezésének a szentírás az alapja. Most a szentírásban van egy olyan esemény, amelyik a nyelvek genezisére vonatkozik, ez pedig ugye a bábeli torony építése. Most ugye úgy szól a történet, hogy az emberek előtte egy nyelven beszéltek, csak hogy aztán gonosz indulattal és szándékkal Isten hatalmára törtek, és akkor Isten összezavarta a nyelvüket, ezt nevezik úgy, hogy confusio linguarum. A nyelvek összezavarásának az átka. Na most nagyon érdekes, ami itt beindult a 16. században, a protestantizmus indítja be, sokan képviselik. Szenci ismerősei között is van egy bizonyos Elias Hutter nevezetű teológus, nyelvész, polihisztor. Ugye azt mondja, hogy Isten átka és büntetés az, hogy a nyelvek sokaságát hozta létre. Mert így nem tudjuk egymást megérteni, és nem tudjuk igazán a szentírás lényegét megragadni. Mivel a nyelvek sokasága van rajtunk. De azért, hogyha most éppen emiatt, hogy fölértékelődik a lingvisztika a 16. században, ne feledjük el, hogy a lingvisztikét nem csak egy önmagáért való tudomány volt, hanem a kijelentés igazságának megértésének eszköze volt, tehát ha úgy tetszik, akkor ez az üdvösség megértésének egyik legfontosabb területe, a nyelvészet. Mert általa juthatunk el a hamisítatlan kinyilatkoztatott igazsághoz. Tehát ezért szoktak úgy is nevezni, hogy szakrális grammatika a 16. század időszaka. Tehát óriási a tétje a nyelvi megértésnek. Óriási a tétje a nyelvi megértésnek. Tehát most persze itt aztán nagyon izgalmas spekulációk jönnek elő, franciák között is, németek között is, sok-sok nyelvi spekuláció. Ugye azt mondják, franciák között volt egy Guillaume Postel nevezetű szent őrült, ugye neki össze-vissza mászkált, megtanult tatárul, törökül, arabul, nyelvi zseni volt, és ugye azt gondolta, hogy ha újra helyreállítható a nyelvek egysége, a harmonia linguarum, ha a nyelvek egysége újra helyreállítható, akkor először helyreállítható lesz a harmónia christianorum, a keresztények egysége, mert ugye a kereszténység is hasadozott szét felekezetekre, de hogyha a harmónia linguarum, a nyelvek egysége újra helyreállítható, általa a harmónia christianorum is helyreállítható lesz, tehát a keresztények egysége is helyreállít. Ezek ilyen gyönyörű utopisztikus gondolatok voltak, sőt, mi több, még az is elképzelhető, hogy nem csak a keresztények, hanem más vallásokkal is szót érthet az európai kultúra. Tehát itt mit például a mohamedánokkal, tatárokkal, stb. Tehát egy, és ennek a hordozó eszköze a nyelv. A nyelv, mert ezek az utópiák így a nyelvi megértés által válhatnak kivitelezhetővé. Tehát óriási tétje volt a 16. században ilyen tekintetben a nyelvnek, a nyelvészetnek. Most ez kétségi, hogy egyik vonulat a 16. század nyelvszemléletének. Ez igaz? De legalább ilyen meghatározó volt a 16. század nyelvszemléletének az antikvitásból megörökölt és a reneszánszban megújított ciceróniánizmusnak. Na most ugye ezek nagyon bonyolult dolgok, mert ugye a keresztény nyelvszemlélet más, mint az ókori nyelvszemlélet. Az ókori nyelvszemlélet a nyelvet azt emberi alkotásnak tekinti. Azt ember alkotta a nyelvet. Úgy, ahogy van, Arisztotelészestől, Euripidészestől, Horáciuszostól, stb. Tehát az nyelv. De a keresztény nyelvszemlélet az Isten adományának tekinti a nyelvet. Na most ezek között azért vannak nehezen összeegyeztethető pontok, és a ciceróniánizmus hát sok tekintetben nehezen egyeztethető össze ezzel a protestantizmusnak imént fölvázolt nyelvszemléletével. Na most Szenci működésének időszakában a 17. század első-második évtizedénél járunk, akkor már ezek a harmónia, linguarum, harmónia, christianorum gondolatok kezdenek megkopni. Jelentőségükből veszíteni. Őt igazán nem is hagyja át ez. Igazán nem hagyja át. Őt egy erősen ciceróniánus nyelvszemlélet hagyja át. Ez benne van a szótáraiban, grammatikájában. Tehát természetesen nyilván ő is nyelvet Isten adományának tekinti, de ezek az ambíciók, ezek a nagy univerzalisztikus ambíciók őt már nem hevítik.
Milyen egyéb munkáit érdemes még itt megemlítenünk, hiszen hát azért neki volt a nyelvtanon, illetve a zsoltár fordításokon kívül több olyan munkája is, ami meghatározó.
Hát mint említettem, az ő egyik alapszenvedélye a Biblia kiadás volt. Hosszas halogatás után, ugye a Bocskai Szabadságharc miatt kénytelen volt elhalasztani a Biblia kiadás tervét, mert az itthoniak intették őt, hogy ne tegye most a Biblia kiadást. Végülis 1608-ban vállalkozik rá, hogy a Vizsgai Biblia átdolgozott második kiadását megjelentesse. Ez 1608-ban Hanauban történik meg. Most ez a Biblia kiadás, ez egy kiadvány típus is volt, mert a német protestantizmus az létrehozott egy kiadvány típust, ami több iratot egyesít. Első a Szentírás szövege maga, aztán hozzájárul a Zsoltáros könyv, aztán hozzájárul a helvét hitvallás, a helvét irányzat valamelyik alapvető hitvallás irata, mondjuk a második helvét hitvallás, vagy a Heidelbergi Káté. Egyre inkább a Heidelbergi Káté úgy válik ugye dominánsá, illetve valami agenda, tehát ami szertartás könyvet jelent magyarul. Tehát ezek mintaként ott vannak Szenci számára, és ő is ezt fogja majd alkalmazni. A 608-as kiadása ilyen, tehát először a Szentírás, aztán a Zsoltáros könyv, aztán a Heidelbergi Káté, annak egy rövidített változata, és egy agendás könyv. 612-es ezt fogja majd megismételni, amit már a teljesen Heidelbergi kátét fogja kiadni. Na most, hát ugye ezek heroikus próbálkozások, ezeket úgy kell elképzelni, hogy amikor a Biblia kiadását végzi, akkor csak ő tud magyarul. Azokban a nyomdákban. Tehát ő oda költözik a nyomdászhoz, fél évig ott lakik, amíg ez a kiadás zajlik, és ő látástól vakulási korrigál. Valóban látástól vakulási. Csak ő rá vár. Más nem képes ugye azt a magyar nyelvű szöveget korrigálni. Ezekkel óriási szolgálatot tett ezekkel a kiadványokkal, mert a 17. században tudjuk, hogy Magyarországon nem jelenik meg a Szentírás, mert nincsenek meg föltétele. Kivétel az 1660-as Váradi Biblia. De a magyar protestáns Biblia csak külföldön jelenik meg. Ugye a Szent Cég két kiadás, aztán pedig Amsterdamban a Zonius féle kiadások többször. Hát ez óriási tett volt, és nagy példányszámban jelent meg. Tehát közel 10 000 példányban jelent meg a két kiadás. Hát ez hatalmas példányszám, és többszörös ugye a Vizsói Biblia szövegének, vagy példányszámának. Tehát ez a tervezte aztán még egy harmadik kiadást is, de az arra nem volt, nem futott energiájából, lehetőségeiből. Hát ugye Pappusnak azt mondta, hogy nincs grammatikánk, hát kiadta 1610-ben a grammatika hungarolatinát, tehát a magyar grammatikát latin nyelven. Ez is nagyon fontos volt, hiszen beletagozódik abba a sorba, ami az anyanyelvet alkalmassá teszi bibliakiadásra és más kulturális funkciókra. Na most természetesen Szentcinek vannak olyan kiadványai, amik hát mai szóval úgy mondanák, hogy fordítások. Ezek nem egészen jó, hogy fordítás, mert ugye ez a fordítás fogalom az eleve a romantika utáni irodalomban, kultúrában működik, hiszen a zsoltárokat sem lehet fordításnak tekinteni, ugye átköltésnek, stb. Tehát ezeknek más a jelentés a romantika előtt irodalom, mint a romantika. Nincs eredetiség, ugye ez köztudomású dolog, hogy a romantika előtt nem működik az eredetiség doktrinája. Természetes, hogy prédikációt is kell, hogy kiadjon. Azokat a prédikációkat, amik ennek a délnémet kulturális modellnek a legfontosabb prédikációi. Hiszen ugye ez a délnémet kulturális modellnek a Magyarországra való közvetítése. Talán senki nem volt olyan nagy hatású közvetítője a délnémet protestantizmusnak, mint Szenci Molnár Albert, mert oly nagy példányszámban, oly széles spektrum, amit ő művelt, hogy ezek Magyarországon hosszú időn keresztül sok kulturális és liturgikus folyamatot hát befolyásoltak. Mondanék egyet az eddig elmondottakon túl, a magyar oktatásügyre vonatkozóan nagyon nagy hatású volt az ő pfalci iskolai programja, amit közzétett többször is, ugye a Szülekta Szkolasztikának hívják azt a kötetet, ami a szótár kiadásainak az appendixében jelenik meg. Ez egy 60-70 lapos gyűjtemény, ami a pfalci oktatásügynek a programját adja. Hát ezt használták Debrecenben, ezt használták Sárospatakon, ezt használták Pápán, ezt használták Erdélyben. Tehát rendkívül nagy hatású, az oktatás egész rendjét meghatározó volt ennek a Magyarországra való átplantálása. Most a prédikációkat azok a heidelbergi protestantizmusból legnagyobb hatással rá Abraham Skultétusz volt, ez a rendkívül termékeny prédikációíró. A Posztilla Skultétika címmel adta ki a egyébként magyar nyelvű prédikáció gyűjteményt. Most hát ugye azért a Szent Cég működését befolyásolja az, hogy pontosan egy olyan nagy európai horderő esemény sorozatnak volt az elszenvedője és részese, mint a 30 éves háború. 1618-ban kitör a 30 éves háború. ami nagy szembenállás, ugye, nagy konfesszionális politikai szembenállás Európában, és ebben tudott dolog, hogy Magyarország is szereplő. 30 éves háború, éppen Bethlen Gábor révén, hiszen Bethlen Gábor szerepet vállal a 30 éves háború küzdelmeiben. Na most Szenci ebben a küzdelemben maga is szerepet vállal, részint diplomataként, részint pedig műveinek kiadásával. Ő találkozik Bethlen Gáborral többször is, és Bethlen Gábor kéri arra, hogy a magyar protestantizmusnak a törekvéseit különböző propaganda kiadványokban mutassa fel Nyugat-Európa előtt, elsősorban Németországban, akár németül, akár latinul, ez meg is történik, olyan művei vannak, meg különböző propaganda kiadványai Szencinek, amik erre vállalkoznak. Másfél pedig Szenci nagy szerepet játszik majd abban, hogy a Herborni Egyetemről professzorok fognak indulni 1622-ben Erdélybe, nemzetközi rangú professzorok, akik akkor alapított Gyulafehérvári Akadémikum kollégiumok lesznek professzorai, Johann Heinrich Alsted és Bisterfeld, valamint Philippus Ludovicus Piscator, meg hát az a Martin Opitz, akit az elején említettem, az a kiváló német költő, ugyancsak egy évig marad, de a másik három az Magyarországon is fejezi be az életét, pályáját, Bisterfeld is, meg Alsted. Tehát ezeknek a kulturális kapcsolatoknak a szövögetésében kiemelkedő szerepet játszott Szenci Molnár Albert.